Amikor Buda eleste után kelet és nyugat határánál három felé szakadt a középkori nagyhatalom, akkor 150 évig Erdély volt a Kárpát-medence történelmi küldetése. Másfél évszázadon keresztül mi voltunk a magyar haza és a magyar nemzet továbbéltetői. Egy sorozat, melyben benne van erdélyiségünk igazi értéke. Fejedelmek kora Erdélyben. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok a mikrofonnál a Fejedelmek kora Erdélyben szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Bethlen Gábor, miután sikeresen helyreállította Erdély gazdaságát, háttérbe szorította a rendeket és kiépítette a fejedelmi abszolutizmust. Figyelmét a külpolitika felé fordítja és beavatkozik a korszak összeurópai konfliktusába, a 30 éves háborúba. A háború során jelentős sikereket ér el, megszilárdítva ezzel az erdélyi fejedelemség nemzetközi helyzetét. Közben nem feledkezik meg a fejedelmi tekintély növeléséről sem, és a korszak uralkodóihoz hasonlóan jelentős építkezésekbe kezd. Példája követőkre talál az erdélyi nemesség körében, uralkodás alatt késő reneszánsz kastélyok egész sorának építése kezdődik. Terveit azonban a nagy fejedelem már nem tudja befejezni, mindössze 49 évesen hunyt el. Témánk a koronás fejedelem.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk Imre Zsolt történész, akit ezennel is nagy tisztelettel köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Történész úr, köszönjük, hogy ma is a rendelkezésünkre áll.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat. Köszönöm ezúttal is a meghívást. A múlt heti műsorunkban Bethlen Gábor uralkodásának belpolitikájáról beszéltünk, nyomon követtük a fejedelemség és a rendek viszonyának az alakulását, tulajdonképpen azt, hogy a fejedelem hogyan építette ki a korlátlan fejedelmi hatalmat Erdélyben. Ugyanakkor Erdély gazdasági fejlődésére is rátekintettünk, megnéztük, hogy hogyan építette újjá Bethlen Gábor Erdély gazdaságát, és hogyan profitált, mint fejedelem ebből a gazdasági fejlődésből, hogyan tette a gazdaságot a korlátlan fejedelmi hatalom támaszává. És végül, de nem utolsó sorban beszéltünk Bethlen Gábor kulturális céljairól is, hogyan támogatta a kultúrát, és a legnagyobb hangsúly természetesen a Gyulafehérvári Akadémia alapítására fektettük.
Köszönjük az emlékeztetőt, történész úr! Tudni szeretnénk, hogy Bethlen Gábor miért avatkozott be a 30 éves háborúba?
Bethlen Gábor elődjeihez képest egy nagyon aktív külpolitikára volt képes, és külpolitikájának a legfontosabb sarokköve a 30 éves háborúba való beavatkozás, illetve a magyar koronáért folytatott küzdelme volt. Mielőtt pontosan rátérnénk arra, hogy miért és hogyan avatkozott be Bethlen a 30 éves háborúba, előbb próbáljuk meg felvázolni egy általános képet a 30 éves háború kitöréséről és az európai nemzetközi politikáról Bethlen Gábor korában. A 30 éves háború eseményei 1618. május 23-án kezdődtek, azzal, hogy a prágai kastélyban tanácskozó cseh urak a Habsburg kormányzat három képviselőjét a várárokba dobták, ez a híres defenestráció. Tettükkel az országban régóta lappangó, elsősorban a vallási feszültségeket akarták kitöréshez segíteni. És valójában ez a cselekedet megadta a lökést a csehországi felkeléshez. Ebből a felkelésből nőtt ki az első összeurópai háború, amely 30 éven át mozgásban tartotta a kontinenst. Az események hamar megmutatták, hogy a küzdelem nem maradhat meg pusztán a Habsburgok és alattvalóik összecsapásának. A felkelők előbb Angliába kerestek támogatást, sikertelenül. Hollandiában viszont megszervezték a csehországi felkelés során királlyá választott Falszi Frigyes anyagi támogatását. A csehek veresége után a háború átterjedt a német-római birodalomra. A több mint 300 fejedelemséget összefogó birodalom egymásra szemben álló vallás és politikai törekvések egyvelege. A 16. század vége óta egy erősödő katolicizmusra szemben a protestantizmus védekezik a birodalomba. A két felekezet, a két protestáns felekezet, a lutheránus és a kálvinista egymással való versengése azonban megakadályozza, hogy egységes tábort alakítsanak. A politikai önállóságra törekvő fejedelmek érdekei tulajdonképpen azonosak a Habsburg uralommal szemben, de összefogásuk részben vallási ellentétek, részben pedig hatalmi villagások miatt nem jöhet létre. Így módon sem vallási, sem politikai tényezők nem hoznak létre egyértelmű csoportosulásokat. Szinte azt lehetne mondani, hogy mindenki háborúja bontakozik ki mindenki ellen. Mindegyik fél igyekszik magának támogatást keresni. Mivel pedig a német-római birodalom széthullása, a kontinens közepén terpeszkedő Habsburg uralom korlátozása szinte minden európai ország érdekeivel megegyezik, ezért találnak is külső támogatókat, így fokozatosan az európai nagyhatalmak is beavatkoznak ebbe a háborúba. A német fejedelmek a császársággal szemben elsősorban Franciaország, Hollandia, Dánia, Svédország és Erdély támogatására számítanak. A Habsburgok lehetséges szövetségesei között első helyen a spanyol rokonság áll, de ezen kívül Lengyelország támogatására is számítanak a 30 éves háború kitörésének pillanatában. Ebben a nagy háborús konfliktusban a császárság Európa nagyobb felével kerül szembe. Az egyenlőtlen küzdelem a bécsi udvar minden erejét leköti, és bár a háború II. Ferdinánd csehországi győzelmével kezdődött, ahogy terebélyesedik, egyre nehezebben és egyre nehezebb az állandó a növekvő anyagi és katonai igényeinek eleget tenni. Bethlen Gábor beavatkozását ebbe a konfliktusba politikai és személyes okok is diktálták. Ezekhez az okokhoz hozzájárult ugyan nemzetközi helyzet alakulása, mint a magyarországi viszonyok. Bethlen mindenképpen tartott attól, hogyha ebből a háborúból a Habsburgok kerülnek ki győztesen, akkor egy olyan erőt képviselnek Európa közepén, amely halálos fenyegetést jelent az erdélyi fejedelemség és Magyarország számára. Ugyanakkor a fejedelem személyes hatalmi ambícióit sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Kétségtelen, hogy jobban szerette volna, ha a fejedelmi cím helyett a királyi címet viselhette volna. Bethlen a prágai felkelés jelentőségét azonnal felismerte, tudta, hogy a háború akár a Habsburg ház pusztulását is okozhatja. Lépéseket a csehek megsegítésére azonban csak akkor tesz, amikor kiderült, hogy a csehek valóban nemzetközi kapcsolatokat keresnek. A cseh felkelők előbb csak fejedelem segítségét kérték, majd egyik diplomatája közvetítésével a cseh-magyar personánunió tervét vetették fel előtte. Bethlen azonban nem volt az ideális királyjelölt a cseh felkelőknek. Noha a fejedelem követei jelezték Erdély támogatását a Habsburgok ellen, Bethlen magyar királysága 1619 nyarán legfeljebb, mint távoli lehetőség jöhetett szóba. Magyarországon ugyanis egyelőre csak nagyon halvány jelei vannak II. Ferdinánd uralmába szembeforduló törekvéseknek. A cseheket azonban sürgette az idő, a sorsukat nem köthették a magyar politika alakulásához, ezért Falszi Frigyest, a birodalmi protestantizmus egyik vezéralakját választották királyukká. Az erdélyi fejedelem becsapottnak érezte magát, de a rá jellemző tárgyalagosságát azonban ilyen helyzetben is megőrizte. A közös ellenség miatt a személyes hiúságát nem engedi a politikában érvényesülni. 1620. januárjában szövetséget köt Falszi Frigyessel, mint Csehország királyával. A szövetség részleteit valamivel később, 1620 tavaszán dolgozzák ki Bethlen és Frigyes megbízottjai Prágában. Ezek szerint a cseh korona országainak, Magyarországnak és Erdélynek a rendjei örök szövetséget kötnek. 5 évenként közös országgyűlést fognak tartani. Közbelső időben kormányzati szinten érintkeznek egymással. A külügyeket közösen intézik, a pénzügyeket közösen szabályozzák, és háborút nem indítanak egymást tudta nélkül. Végül leszögezik, hogy sürgősen követséget küldenek a portának, hogy a törökökkel közösen kössenek békét. Azonban hiába jött létre a Habsburgokkal szemben közvetlenül egymásra utalt országok konfederációja. Még mielőtt működése megkezdődhetett volna, a császári túlerő 1620. november 8-án Fehérhegynél döntő vereséget mért a szövetség csapataira. Falszi Frigyes csehországi királysága összeomlott, a szövetség pedig ezzel széthullott. Bethlen Gábort azonban nem csak a csehek segélykérése, hanem a magyarországi politikai helyzet is beavatkozásra ösztönzi. A Habsburgok magyar királyságában a nemzetközi politika alakulásától függetlenül is szívesen várják a fejedelem beavatkozását. A tanájt közvetlenül II. Ferdinánd 1618. május 18-án történő megválasztása körüli események készítették elő. A II. Ferdinándot megválasztó országgyűlés óriási viharok közepette ment végbe, mert a rendek többsége elvi és gyakorlati okokból is ellenezte Ferdinánd magyar királyságát. Megválasztását sokan a szabad királyválasztási jog megsértésének fogták fel, hiszen II. Mátyás, a Ferdinánd elődje, ekkor még életben van. Tiltakoztak ugyanakkor személye ellen is. Az ekkor 40 éves herceg a katolikus egyházra támaszkodó korlátlan fejedelmi hatalom mintaállomát szervezte meg a rábízott tájértartományokban, és várható, hogy Magyarországon a már jól bevált módszerekkel kívánja hatalmát felépíteni. Megválasztását II. Ferdinánd tulajdonképpen Pázmány Péternek köszönhette, aki arra hivatkozva, hogy a nyugati erőforrások felett is rendelkező dinasztia garantálja a törökök kiűzését, megnyerte az országgyűlés támogatását. Ferdinánd II. Mátyás halála után 1619-ben országgyűlést hívott össze. Az országgyűlés a csehek elleni segítségről való döntés helyett békeközvetítéssel próbálkozik. Amikor a cseh morva szövetség csapatai Bécs alá értek, 1619. júniusában követséget küldtek Thurn főparancsnokhoz, aki azonban a békeközvetítést visszautasította. Torza Szaniszló, az országgyűlési követség vezetője, azonban titkos tárgyalásokon a csehek tudomására hozta, hogy lennének Magyarországon támogatói az osztrák Habsburgok uralma alatt élő rendek mozgalmának. Ezzel párhuzamosan Rákóczi György Bethlen Gáborhoz fordul, segítséget kér tőle a magyar rendek nevében a Habsburgok ellen. A fejedelem 1619. augusztus 18-án kelt leveleiben jelezte, hajlandó az Isten tisztessége mellett nemzetünk szabadságáért megindulni.
Történész úr, milyen eredményeket ért el Bethlen Gábor a szóban forgó háborúban?
Bethlen Gábor kezdetben 1619. szeptemberében Debrecenből intézte kiáltványát, amelyben megindokolta hadbalépésének az okait. Ezt a röpiratot Alvinczi Péter pap fogalmazta meg, amely szerint a protestánsok várható sérelmeinek elhárítására, a klérus eszetlen hatalmának visszaszorításáért és saját személyes sérelmei miatt indított hadjáratot. Mivel a röpiratban hangoztattakra leális lehetőség volt II. Ferdinánd buzgó katolicizmusa miatt, ezért a kortársak úgy értelmezték, hogy Bethlen Gábor II. Ferdinánd szomorú jövőt ígérő uralmának felszámolására érkezett Magyarországra. Vagyis tulajdonképpen a magyar királyi címért. Rákóczi György után a magyar arisztokrácia színeiavval vallási hozzátartozásától függetlenül csatlakozott Bethlen Gáborhoz, és Magyarországon ők lettek hatalmának legbiztosabb támogatói. Ezek az arisztokraták elsősorban a hatalmukat korlátozó központi hatalom megerősödésének rémétől félve állnak Bethlen mellé, akinek nyilvánvalóan nincsenek eszközei az övétől független hatalom kiépítésére. Tehát nemzeti királyát tehették anélkül, hogy az ország feletti uralom gyakorlati lehetőségét megadták neki. A melléje álló arisztokraták segítségével Bethlen nagyon gyorsan nyomul előre. 1619. augusztus 27-én indul el Gyulafehérvárról, néhány nap múlva szeptember elején már Kassára hív össze gyűlést. Ezen a gyűlésen tisztázzák Bethlen Gábor és a melléje állók viszonyát. Mivel a fejedelemhez a rendek nyomorult és keserves állapotukban nagy bizalommal folyamodtak a felséget kegyes patronicumához, és hívtuk és kívántuk így ügyünkbe segítségünkre jönni, és mivel háladatlanok lenni nem akarunk, egyenlő szívből és szabad akaratból az ország fejévé előtte járójává és főgondviselőjévé választották. Ezzel tulajdonképpen megteremtették Bethlen magyarországi uralmának törvényes alapjait. Ezzel párhuzamosan a fejedelem seregei elfoglalták a bányavárosokat, Érsekújvárt, Nagyszombatot, mindezt szinte ellenállás nélkül. Csak Magyarország ideiglenes fővárosa Pozsony körül volt szükséges tényleges katonai akcióra. A fejedelem maga vezette a támadást, és 1619. október 14-én ez a város is megadta magát. A nádor és a koronaőrök Bethlen hűségére tértek, és átadták neki a Szent Koronát. Október végén Pozsony mellett a fejedelem egyesítette csapatait a cseh-morva szövetségeseivel, majd közös haditerv szerint Bécs ellen indultak. Ez az akció igen sikeresen indult, az egyesült seregek elfoglalják Bécs egyik elővárosát, Ebersdorfot, és megkezdik a város körülzárását. Bethlen azonban mindenki meglepetésére 1619. november 29-én elvonult Bécs alól. A fejedelem a tettét, a visszavonulását az itthoni eseményekkel Homonnai György Lengyelországba indított ellenséges támadásának győzelmével indokolta. A valóságban azonban alig, hanem az az igazság, hogy felismerte Bécs ostromának reménytelenségét, és inkább akarta magát erkölcsi, mint katonai verességgel terhelni. Bethlen Gábor 1620 elején jutott el a magyarországi politikai sikereinek legnagyobb csúcsára. Ekkor tartott első országgyűlését Pozsonyba, amikor is az ország rendjei felajánlották neki a királyságot. Az országgyűlés végén megfogalmazott törvény szövege szerint egyenlő akaratból abszolúte, tehát fenntartás nélkül a kezére adták az ország kormányzatát. Az országgyűlési döntés ezen fogalmazotta Bethlen és a rendek első összecsapásának eredményeképpen jött létre, és az ő győzelmét tükrözi. Eredetileg ugyanis a rendek választási hitlevelet akartak Bethlennel aláírattatni, amiben egy reális nemesi köztársaság működési szabályzatát vázolták. Ebben a rendeknek csak jogai, a fejedelemnek pedig csupán kötelezettségei voltak. Az ország legfelső irányító szerve a hitlevél szándéka szerint az országgyűlés, amelynek összetétele az uralkodó akaratától független, és törvényeit minden változtatás nélkül meg kell erősítenie. Amennyiben az uralkodó a választáskor kapott feltételeket megsérti, a rendek joga az ellenállás. Bethlen azonban ezeket a választási feltételeket nem fogadja el, és arra a tényre hivatkozva, hogy még nem hódolt meg az egész ország neki, visszautasítja a királyválasztást. Egyszerűen, mint Magyarország fejedelme, folytatja az ország még fennmaradt részének hódoltatását. A pozsonyi országgyűlés után 1620. január 23-án Bethlen fegyverszünetet írt alá II. Ferdinánd képviselőivel. 1620. május 31-ére országgyűlést hív össze Besztercebányán. Itt kezdődnek meg július 3-án a tárgyalások, amelyeknek a békéről kellett dönteniük. II. Ferdinánd követei azonban elfogadhatatlan feltételeket hoztak. A magyarokkal folytatandó tárgyalásokba a király nem hajlandó bevonni a cseh szövetségeseket, Bethlen viszont a különbékétől zárkozott el. Így augusztus 17-én II. Ferdinánd megbízottjai elhagyták az országgyűlést, a háború folytatásáért a felelősséget a rendekre hárítva. Ezen az országgyűlésen olvasták fel a szultán levelét is, amely elismerte Bethlen Gábort magyar királynak. Ha pedig magatoknak királyt akartok választani, hangzott a szultáni üzenet, választatok olyat, ki ti néktek igazsággal, és az mi fényes portánkhoz igaz jó akarattal legyen, és szent békességet megtartjuk, és Magyarországot az ő királyságával együtt erős becsületben tartjuk. Ezután Bethlen hagyta magát királlyá választani, és a választási hitlevelet is aláírta. Ennek rendelkezései előírják, hogy a hozzácsatlakozott rendek királyuknak választották ugyan Bethlent, de az országgyűlés összehívásán és a törvények megerősítésén kívül semmilyen uralkodói jogot nem hagytak neki. Az új király azonban ezeket a feltételeket is aláírja, tulajdonképpen törvénybe foglalja saját uralkodói jogainak korlátozását. Ugyanis Bethlen tudta, hogy a törvények érvényét nem a megfogalmazóik szándéka, hanem megvalósulásuk módja határozza meg. Bethlen Gábort 1620. augusztus 25-én ünnepélyesen üdvözölték, mint királyt, és ő fogadta a rendek hódolását, és hallgatta a Turzó Imre kezdeményezte Éljen Gábor király kiáltásokat. Megkoronázva azonban végül nem engedte magát. Ezt a visszautasítást sokféleképpen magyarázták a történészek. Talán Bethlen azt várta, hogy akárcsak a régi magyar királyokat az esztergomi érsek koronázza meg a végső győzelem után. Az új uralkodó arra törekedett, hogy a hitlevelet és a törvényeket félretéve valóban abszolút uralkodóként vegye kezébe az ország kormányzását. Terveit azonban a törökök keresztezték, a budai pasa ugyanis elfoglalta Vácot. A pasa akciója, amely a török központi kormányzat tudta nélkül indult, óriási hatással volt a magyar közleményre. Ugyanis előrevetítette a győzelem után várható helyzet fenyegetését, amikor majd a portának lekötelezett király uralkodása alatt teljesen ki lesznek téve a török méltóságok akcióinak. Ezzel szinte párhuzamosan megérkezett a hír II. Ferdinánd hadainak csehországi győzelméről. A fejéregyházi csata igen nagy riadalmat keltett Magyarországon, noha az ittani katonai helyzetre nem igazán volt hatással. Azonban Bethlen államának eddig is ingatag politikai erejét a cseh felkelés veresége teljesen megroppantotta. A magyar urak elkettelenedtek. 1620. november után már csak az a kérdés, hogy milyen feltételekkel térhetnek vissza az alig 2 hónapja trónfosztott király hűségére. Ezt jól jelzi az 1621. január elején összeült nagyszombati országgyűlés. Ezen az országgyűlésen eleve kevesen jelentek meg, és a résztvevőknek jó része is távozott a tárgyalásokról. Közben természetesen újra megindultak a tárgyalások II. Ferdinánddal. 1621. január 25-én kezdődnek a megbeszélések Hainburgba francia közvetítéssel. Ezek a béketárgyalások azonban 1621. április elején eredménytelenül értek véget. Ezután Bethlen folytatta a hadjáratot a Dunántúlon, a háború talán legemlékezetesebb diadala ekkor következett be Érsekújvárnál. Április végén a császáriak elkezdték ostromolni a bányos városokat védő fontos várat, de miután hadvezőrük Bukuá is elesett a csatába, június 21-én elvonulnak. Talán ez a pillanat, amikor Bethlen magyarországi unalma a csúcspontjára ért.
Bethlen Gábor kivel és miért kötött békét, és miket tartalmazott ez a békeszerződés?
Bethlen Gábor annak ellenére, hogy 1621 során jelentős sikereket ért el, mégis kénytelen béketárgyalásokat folytatni a Habsburgoktól. Elsősorban azért, mert a győzelmek ellenére egyre több jele van a Bethlentől való elpártolás szándékának. Sokan nyíltan el is hagyják, például Forgács Nándor vagy Széchy György, aki Bethlen első bizalmasai között volt. Az elpártolás annyira nyilvánvaló folyamat, hogy 1621 tavaszán Huszein pasa, az új nagyvezír, küld fenyegető levelet Magyarország rendjeinek, és utasítja őket a hűség megtartására. Bethlen ügyének azonban a porta fenyegetése nem használ, inkább felgyorsítja államának a felbontását. Mire 1621 őszén újra megkezdődnek a tárgyalások, már nyilvánvaló, hogy szinte minden áron békét kell kötni. A legfontosabb magyarországi híve Thurzó Imre lesz a megbékélés legaktívabb támogatója. 1621. októberében Nikolsburgban ő lett a fejedelem főbiztosa a béketárgyalásokon. Halála után Thurzó Stanislaw foglalta el helyét, és sikerrel is viszi a tárgyalásokat II. Ferdinánd megbízottjaival. 1621 utolsó napján írják alá a Nikolsburgi békeszerződést. Ennek értelmében Bethlen Gábor lemond a királyi címről, a továbbiakban nem avatkozik be az ország kormányzásába. Visszaadja a Szent Koronát. Adományai a következő országgyűlésig érvényben maradnak, nemesítéseiről viszont csak a diplomákat kell ugyanott felmutatni. Nem kezd új háborút a király ellen, viszonzásképpen megkapja a birodalmi fejedelemi címet, és Opel és Ratibor hercegségeit. Hét vármegye élete végéig uralma alatt maradt, és pedig Szatmár, Szabolcs, Ugorcsa-Bereg, Zemplén, Borsod és Abahúj. Ezek azonban a magyar országgyűlésre küldik követeiket. A törökökkel kötött béke fennmarad a békeszerződés értelmében. Ugyanakkor Bethlen megkapja saját birtokul Munkácsot, Tokajt, Tarcalt, Keresztúrt és Ecsedet. A hét vármegye végvárainak fenntartására a király évente 50 000 forintot fizet. A kereskedelem és a szolgálatvállalás Magyarország és Erdély között szabad, és mindkét helyen birtokos urak ott lakhatnak, ahol akarnak. A fejedelem ugyanakkor vásárolhat fegyvert, és fogadhat iparosokat a királyság területén. A török esetleges támadása ellen a király szövetségeseivel együtt szükség esetén segítséget nyújt a fejedelemnek. A béke mellett 1620. január 12-én II. Ferdinánd Bethlen mellé álltak számára amnéstiát biztosító diplomát ír alá. A Habsburg uralkodó minden vallási szűklátos körülsége ellenére gyakorlatias politikus. Felismeri, hogy a csehországi nagy győzelem után lehet engedékeny Magyarországon. Ezért Magyarországon evangélikus Nándort választanak, Thurzó Sanisztó személyében, a birtokok ügyében a magyar urak szabad kezet kapnak, elvehetik Betlehem adományosaitól az uradalmakat. Az adó megszavazásánál végül kiderül, hogy a Betlehem Gábor által kivetett portánkénti összesen 28 forint helyett most elég 3 forintot megszavazniuk. Ezzel a békeszerződéssel tulajdonképpen véget ér Betlehem Gábor első magyarországi hadjárata.
Mit lehet elmondani Betlen Gábor uralkodásának utolsó éveiben folytatott külpolitikájáról?
Betlen természetesen a magyar királyságba elszenvedett kudarc ellenére nem mond le a királysággal kapcsolatos terveiről. 1622. augusztusában Betlen követeket küld a portára egy új magyar hadjáratról tárgyalni, és Frigyeshez, a volt cseh királyhoz szintén követeket küld egy közös vállalkozás megbeszélése céljából. Ezután fordul a magyarokhoz, 1623. februárjában összehívja a 7 magyarországi vármegye rendjeit. A portán 1623 tavaszára kerül is a támogatás ígéretét elnyernie. Frigyes pedig természetesen támogatja a közös hadjárat tervét. A királyi Magyarország rendjei azonban elzárkoznak Betlehem törekvéseitől. A hét vármegye kassai gyűlése nem hajlandó Betlehem birtokadományainak visszavételében sérelmet látni, és Betlehem nem képes őket mozgosítani. Ekkor azonban nem adja fel a nemzetközi figyelem közepette tervezett hadjáratot. 1623. augusztus 14-én elindul Kolozsvárról a Magyar Királyság és a Habsburgok ellen. Útközben ismét próbálkozik a hét megyénél, szeptember 10-én tartott gyűlésük során, gyűlésük azonban most sem eredményes, egyszerűen nem küldik el a követeiket. Még Rákóczi György is csak akkor csatlakozik a fejedelemhez, amiután befejezte a szünetet. A hét vármegyén kívül élő arisztokraták közül csak Illésházi Gáspár áll Betlen mellé. Az udvar a Magyarországra jött fejedelemmel előbb tárgyal. Csupán a megbeszélések félbeszakadtával kezdik meg a hadmozdulataikat a császári csapatok, de hátrálni kénytelenek Betlen csapatai elől, míg a morvárországi Hodoninba körbe nem zárják őket. 1623. november 21-én már alá is írják a fegyverszünetet. Ennek értelmében Betlen katonai sikereivel elérte, hogy a Magyarországon meghódított területeket a bányavárosokkal együtt 10 hónapig megtarthatja. Magyarországon azonban még mindig nem támogatják Betlen jelenlétét. A november 19-i országgyűlésen a béke helyreállítása mellett foglaltak állást. Már 1623. decemberében meg is kezdődtek az újabb béketárgyalások, a fejedelem és a fejedelem 1624. április 2-án alá is írt az okmányukat. A második bécsi békének elnevezett megegyezés tartalmába pedig a Nikolsburgi ismétli meg rendkívül kevés változtatással. A magyar rendek közönye arra készítette Betlent, hogy ezután tárgyalásokkal próbálja biztosítani a magyar királyságot a maga számára, így a 40-es éveiben járó fejedelem megkéri II. Ferdinánd 13 éves lányának a kezét. 1623 és 25 között többször is tárgyalnak Betlen követei a dologról. Amennyiben a kérést teljesítik, Betlen mind a király veje és erdélyi fejedelem kérte volna a királyi Magyarország kormányzóságát, majd miután biztos védelmet remélhet apostolától és annak szövetségeseitől a török ellen fordult volna. Halála után főhercegnőtől származó gyerekei örökölnék az erdélyi fejedelemséggel járó magyar kormányzóságot, ha pedig utol nélkül távozna az élők sorából, halálával Erdély is II. Ferdinándra és örököseire száll. II. Ferdinándnak azonban semmi érdeke nem fűződhetett Betlen ajánlatának elfogadásához, így ezt el is utasítják. Ugyanis nem akarták gyakorlatilag ingyen átadni királyi Magyarországot a fejedelemnek. Ez a visszautasítás előzte meg Betlen következő magyarországi hadjáratát, amelyet egy szövetség tagjaként indíthatott meg, mert a második hadjáratának kézenfogható eredménye nem is volt, azzal a következménnyel járt, hogy a nyugati államok vezetői felfigyeltek a személyére. Ez a körvonalazódó szövetség a császárság németországi német birodalmi sikerei ellensúlyozására törekedve kívánt létrejönni, és egyaránt érintette Franciaországot, Angliát, Dániát és Hollandiát, és 1625 tavaszán a svéd király Gustav Adolf is kifejezte csatlakozási szándékát. Bethlen ennek a szerveződő új háborús koalíciónak egyetlen keleti szövetségeseként jöhetett számításba. Először a hatalmak portai követei közös felhívásban tapogatóztak Bethlennél külpolitikai terveiről. Ezután Franciaországból jön követ Erdélybe az év tavaszán, és gyakorlatilag ezzel egy időben Falszi Frigyesen keresztül Anglia és Dánia is jelentkezik. Bethlen maga ez időtájt a német birodalomba keves kapcsolatokat. Miután első felesége néhány éve meghalt, 1625 tavaszán megkéri a brandenburgi választófejedelem lányának, Katalinnak a kezét, és egy évvel később Kassán meg is tartják az esküvőt. 1625 tavaszán Anglia, Dánia és Hollandia szövetsége létrejön valahogy, de Svédország és Franciaország egyelőre nem csatlakozik. Ennek ellenére 1625 decemberében az erdélyi fejedelem és az angol-dán-holland szövetség formálisan is létrejön. Erre a porta is áldását adta. Most már nyilvánvaló, hogy Bethlen Gábor sokoldalú támogatással körülvett résztvevője az európai politikának. Bethlen 1626. augusztusában úgy indult újabb magyarországi hadjáratára, mint szövetségesei segítője, a protestáns hatalmak hadvezérének, Mansfeldnek egy súlyos vereségét kellett hadba lépésével kiegyenlítenie. Fellépése azzal az eredménnyel járt, hogy a 30 éves háború néhány hónapra Magyarországról költözött. Mert Mansfeld ide menekült, nyomába pedig a legeredményesebb császári hadvezér Wallenstein csapatai vonultak. Bár formális összecsapásra nem került sor Wallenstein és Bethlen csapatai között, mérhetetlen pusztulást okozott a két sereg jelenléte. Szerencsére a béketárgyalások hamar megkezdődtek, és 1626. december 20-án már alá is írták a békeszerződés Pozsonyba, megint csak a nikolsburgi pontok újrafogalmazásával. Ezzel a békeszerződéssel Bethlen időben lelépett a szövetségesei süllyedő hajójáról, így kivonta Magyarországot abból a pusztulásból, amit a császárság 1626 végétől meginduló és három éven át folytatódó sikersorozata német-római birodalom fejedelemségeire hozott. A harmadik hadjárat sikertelensége után Bethlen elfordult a magyarországi lehetőségek hajszolásáról. Három hadjáratának kudarcai és a leánykéréssel összekötött szövetségi ajánlatának visszautasítása után érthetően el is kedvtelenedett, de a császárság éppen ekkor kibontakozó erőfölénye is visszariaszthatta. Ennek ellenére Bethlen török ellenes ajánlatai, amelyek a császári lányával kötendő házassága során felmerültek, felkeltették néhány magyarországi politikus figyelmét. A hódoltság felszámolásának céljából 1627 és 1628-ban Pázmány Péter érsek és Eszterházy Miklós is tárgyalt Bethlennel egy török ellenes közös hadjárat gondolatáról. De a fejedelem ekkor visszautasít minden ilyen jellegű tervezgetést, amelyből egyébként sem lettek konkrét tervek, hiszen a 30 éves háború még korán sem ért véget. Uralkodásának utolsó éveiben Bethlen Gábor figyelme egyre inkább Gustav Adolf svéd király felé fordult. Talán azt remélte, hogy a svéd király a szövetségben Lengyelországban léphet fel, és mint lengyel király az Erdély körüli térség viszonyainak alakításában nyerhet döntő befolyást. 1627-től kezdődően Bethlen mint tevékenyebben foglalkozik a lengyel királyság tervével. A köztársaság vezető politikusaihoz épít ki kapcsolatokat, és 1628 nyarán a portai követei útján a moszkvai cárral tárgyal egy lengyel ellenes szövetségről. A diplomáciai tárgyalásokon túl azonban már nem tud semmit tenni, és ennek elsősorban a betegsége az oka.
Hogyan gyarapodott Erdély épített öröksége Bethlen uralkodása alatt?
Bethlen Gábor uralkodása talán Erdély épített örökségének gyarapodása szempontjából talán az egyik leggyümölcsözőbb időszak. Ebben a korban elsősorban késő reneszánsz stílusú épületek épültek, és a fejedelem mellett az ország vezető politikusai, nemesei folytatnak tevékeny építői munkát. A legjellemzőbb épületek ebben az időszakban a kastélyok voltak. Sarokbástyás belső udvaros épületek készülnek ebben az időszakban. A késő reneszánsz építkezések sorát Pécsi Simon Betlen környezetének egyik befolyásos politikusa kezdi, aki az Alvinci, Radnóti és Balázsfalvi kastélyok átalakítását, építését kezdi meg. Pécsi Simon kegyvesztése után Betlen Gábor játsza a főszerepet az ország épített örökségének gyarapításában, tovább folytatja az Alvinci, Radnóti és Balázsfalvi kastélyok építését. Ugyanakkor megkezdődik a váradi várban, úgymond belső várként működő kastély építése is. A fejedelem legfontosabb építkezése azonban Gyulafehérváron történik. Itt építik ki Betlen Gábor időszakában a késő reneszáns stílusba a három udvaros fejedelmi palotát, amely Giacomo Resti tervei alapján készültek. A fejedelem példáját Erdély főnemesei is követik, például Mikó Ferenc Csíkszeredában, Sükös György Alsórákoson, Lónyai Zsigmond Aranyosmegyesen, Betlen Farkas Kisbunban, Betlen István Kükülőváron, a Hallár család Fehéregyházán, illetve a Mikola család Szamosfalván épít ki szintén sarokbástyás belső udvaros kastélyokat, illetve udvarházakat. Ugyancsak Betlen időszakában nagy gondot fordítanak a várak építés. Betlen kezdeményezésére készül el a váradi vár egyik bástyájának kőburkolata, ugyanakkor pedig ekkor kezdődnek el a gyulafehérvári várnak a megerősítési munkálata is. Ezek azonban vagy anyagi támogatás hiányába, vagy a stratégiai lehetőségek láttán félbe maradnak. A legfontosabb várépítési munkálatok azonban Fogarason történnek. A fejedelem kezdeményezésére kiépítik a fogarasi várnak három bástyáját, és úgynevezett új olasz vagy füles bástyákat építenek. Ezzel befejeződik tulajdonképpen a fogarasi várnak a megerősítése.
Történész úr, mit tudunk az uralkodó haláláról, és hogyan értékelték a kortársai az uralkodását?
Betlen Gábor nagyra törő politikai terveit az egészségügyi állapotának romlása akadályozza meg. Évek óta betegen folytatta páratlanul tevékeny életét. Ájulási rohamok köszvény kínoszta, és ezekhez a tünetekhez még vérkeringési elégtelenség is hozzájárult. Úgynevezett vízi betegséggel küszködött. 1629 tavaszán már enni is alig tudott, és hiába hozatta magához a legtapasztaltabb orvosokat, és nem használtak a fürdők sem. 1629 októberében mégis elutazott Gyulafehérvárról még egyszer Váradra, hogy a halála utáni teendőkről Rákóczi Györggyel tárgyaljon. A hazautat azonban már nagyon nehezen bírta, és visszaérkezése másnapján, 1629. november 15-én halt meg Gyulafehérváron. Betlen Gábor igen nagy uralkodói tettet hajtott végre. Visszaemelte Erdélyt és a fejedelmi hatalmat a 16. század 70-es, 80-as éveiben található helyzetébe. Ahogyan annak idején Báthori István és Báthori Zsigmond uralkodásának első szakaszában számon tartott tényezője lehetett Erdély a nemzetközi politikának. A gazdaság talpraállítása, fejedelmi hatalom megszilárdítása, a gyulafehérvári akadémia létrehozása, kultúra támogatása, a késő reneszánsz építkezések már a kortársak figyelmét sem kerülték el. Nem hiába írták már 1616-ba, hogy az Isten kegyelméből az országba bőség vagyon. Annak ellenére, hogy a magyar király címet végül nem sikerült megtartania, mégis az ő érdeme, hogy Erdélyt az ellenség lovainak patái nem érintették uralkodása alatt. Ráemlékezve írta Kemény János a következőket: ó, vajha avagy ne született, avagy örökké élt volna. Ez talán a legjobban kifejezi, hogy hogyan látták a kortársak a nagy fejedelmet. Uralkodása alatt az erdélyi fejedelemség elérte hatalmának csúcspontját, mondhatjuk, tündérország lett. Ezért nem hiába mondjuk azt, hogy Betlen Gábor a legnagyobb mércéjével mérhető fejedelme volt Erdélynek.
Az utolsó percekben immár megszokottan Várjuk a végső következtetéseket.
Bethlen Gábor uralkodása, mint mondtuk, az erdélyi fejedelemség létezésének egyik csúcspontja volt. Bethlen Gábor bölcs belpolitikájával helyreállította az ország gazdaságát, sokat tett az ország kulturális fejlődéséért, támogatta a kereskedelmet, és kiépítette a korlátlan fejedelmi hatalmat. Ezzel párhuzamosan Erdélyt a nemzetközi politika egyik fontos tényezőjévé tette, beavatkozott a 30 éves háborúba, igaz részben személyes ambícióit követve magyar király szeretett volna lenni, de ez semmiképpen nem kisebbíti az érdemeit. Mindenképpen azt mondhatjuk, hogy Erdélynek az egyik legnagyobb és legismertebb fejedelme.
Történész úr, köszönjük az értékes válaszait és azt, hogy ma is a rendelkezésünkre állt.
Köszönöm a lehetőséget, és előzetesként elmondanám, hogy a következő műsorunkban Bethlen Gábor halála után kialakult hatalmi válságot és két kevésbé ismert fejedelem, Brandenburgi Katalin, illetve Bethlen István uralkodását próbáljuk nyomon követni. Köszönöm, és ezzel elköszönök a Marosvásárhelyi rádió hallgatóitól.
Így legyen, egy hét múlva is várjuk a stúdiónkba. Kedves hallgatók, a mai fejedelmek kora percei ezennel lejártak. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi rádióval. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt történész nevében is. További szép napot és pihentető hétvégét kívánunk. A fejedelmek kora Erdélyben szerkesztőjét, Nagyvodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.